Vigadjatok az Úrban, mi igazak! Az igaz emberekhez illik dicséret, mert az Úr igéje igaz, minden hűségesen cselekszik. Szereti az igaz ítéletet, az Úr szeretetével van tele a föld. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 89. Zsoltár első versével kezdjük Isten tiszteletünket. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Így szólt a tanítványokhoz: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. El a helyünket, és még így keresztelőre szeretnék felolvasni két igét, illetve egy igét a második korintusi levélből. Mielőtt ezt megtenném, bejelentem a gyülekezetnek, amit már mutasának is hirdettem, hogy felnőtt keresztség is lesz, először két fiatalt fogunk megkeresztelni, és a keresztelés után lesz majd a gyerekeknek is a keresztelője. Tehát szeretném, hogyha megmutatnám Szegedi Orsolyát és Szilágyi Gábort, és aztán pedig az ő bátyainak, gyermekeinek az egyikének lesz ő is keresztülője mindjárt. Úgyhogy Istennek hála, el vagyunk látva gyermekekkel is. Tehát az ige, amit olvasok, az első, hagyj beszéljen csak nyugodtan, mert azt én így győzök úgyis, úgyhogy nem érdekes. A 2. Korintus levél 5. részéből és a 6. rész első versét fogom olvasni. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel, mert azt, aki nem ismer bűnt, bűnné tette érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Vele együtt munkálkodva intünk is titeket, úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét. Kedves Orsolya, kedves Gábor, kedves szülők, keresztülők, gyülekezet! A második korintusi levél most különösen fontos az egyház számára, hiszen együttesen ez az igéje, vezérfonala ezeknek a napoknak és heteknek, és ezért gondoltam innen venni az üzenetet, az útravalót is, és ebből három gondolatot adnék át útravalónak, és szeretném elmondani benne az Istennek csodálatos irgalmát és szeretetét, különösképpen egy ilyen alkalommal. Az első gondolat az tulajdonképpen Jézus váltságművét állítja szemünk elé. Egy kicsit nehéznek hangzik ez a megfogalmazás, de hát ez az evangélium lényege, hogy azt, aki nem ismer bűnt, bűnné tette érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk általa. Mit is jelent ez? Hogy aki nem ismer bűnt, az igaz Krisztust, az egyetlent, az ő fiát, a szentet, adta oda az Isten azért áldozatul, hogy a mi bűneinkért ne rajtunk legyen az Isten büntetése. A szent nem tűri a tisztátalant, az igaz a bűnöst. Ez az Isten igazsága, valami csodálatos dolog ez. Azt jelenti ez, hogy én az Isten előtt tökéletes vagyok. Hibátlan vagyok, tiszta vagyok, szent vagyok. És az ember magában ugye azt mondja, ugyan kérem, hát ismerem magam. De hát éppen ez a kegyelem lényege, hogy így tekint ránk Krisztusért az Isten. Akkor is, hogyha közben-közben botladozunk, hibákat követünk, mikor reám néz az Isten, akkor azt mondja, hogy ez én hibátlan, tökéletes gyermekem. Hát ez a kegyelem, ami túllép az emberi logikán, mégis ezzel ajándékoz meg bennünket. És a keresztségben ez a hangsúlyos, hogy én tiszta vagyok Krisztus áldozatáért, Isten ezt most elismeri, megerősíti, ráteszi az ő pecsétjét a sákramentumban, ő szent lelke által. Ez az értelme. Isten gyermeke, vagyok, hozzátartozom. És ez nem óhajtás, hogy de jó lenne, ha így lenne. Ez kijelentés. Az Isten ajándékozta ezt. Ezt adja a mai napon a keresztségben oda, itt és most. Így mondja egy pár verse kovább, mert íme most van a kegyelem ideje. Tehát az Isten kegyelme mindig jelen idő. Az nem kérdéses, az nem egy olyan dolog, hogy talán majd az is elkövetkezik. Eleve mi következik ebből a kijelentésből, ebből az ajándékból? Itt már van egy felszólító mód. Ezt olvassuk, hogy úgy éljetek, mint akik nem hiába kaptátok az Isten kegyelmét. A keresztény életnek ez az üdvösséges feszültsége, hogy az Isten megajándékoz engem, úgy tekint rám, mint tökéletes gyermekére, és egyben fölszólít engem, hogy akkor ezt most kezd is el megélni. Ha ezt a csúnya szót most keresztényiesítjük, ugye, hogy önmegvalósítás, annak itt van a helye. De a cél meg a start az így szorosan összefügg egymással. Tehát igaz vagyok, igaznak mond engem az Isten, ezért élek ebből az igazságból, és nem tévesztem szem elől, építkezem általa, küzdök ezért, hogy ez megvalósuljon, nem izzadságosan, nem azt mondva, hogy úgysem megy ez nekem, hanem újra és újra abban az örömben meg tudok újulni, amikor elfárad az ember, megakad az életének a szekere, kereke, hogy az Isten továbbra is itt és most úgy tekint rám, mint az ő tökéletes gyermekre. Nem vonja vissza. Nem arról van szó, hogy hát ha nem sikerül szépen élned, akkor visszavonja. Az másút lehet, hogy így történik, az Istennél nem. És a harmadik gondolatom, hogy éppen ezért azt gondolom, hogy ez az az út, amin érdemes járni és élni. De egyetlen igazán emberhez méltó, és ezt jó tudni, hogy mi ezen nem egyedül vagyunk, mások is járnak ezen az úton, az egyház közösségébe is felvétetünk ilyenkor, és az azt jelenti, hogy sokan vannak, akik előttünk jártak, sokan vannak, akik velünk vannak az úton, és íme már is itt van az utánpótlás, amihez már is van bizonyos kapcsolatunk, felelősségünk, és ezért kívánom kettejüknek és az egész családnak, hogy Isten szeretete, öröme, különös gondviselése legyen az egész életükön. Most pedig először tehát a felnőtt keresztség következik. Most arra kérem a gyülekezetet, hogy álljunk fel, és arra kérem Orsolyát és Gábort, hogy jöjjenek ide az úrasztala elé. És a gyülekezettel együtt, most először is hitet teszünk, megvalljuk a mi hitünket, és elmondjuk az apostoli hitvallást, eképpen hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, abban, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. És most Anyaszent Egyházunk rendje szerint nyilatkozzatok Isten és a gyülekezet előtt, megkérdezem tőletek, készek vagytok-e elfogadni Isten szövetségét, és a Szent Keresztség által a keresztény Anyaszent Egyház tagjává, Jézus Krisztus követőjévé lenni. Feleljétek, a Szentlélek segítségét kérve, igen. Most a következőkben egy nyilatkozatot is kérek tőletek, egy elkötelezést. Elkötelezitek-e magatokat Isten és a gyülekezet előtt Jézus követésére és református keresztény anyaszentegyházunk iránti hűségre? Feleljétek, elkötelezem magam. Most akkor a keresztelésre kerül sor. Kérem, hogy álljatok ide. Orsolya, én tégedet keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Ámen. Gábor, én tégedet keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Ámen. Most az igével való megáldás következik. Kérem Gondok Urat is, hogy jöjjön és segítsen.
Orsolya, a szív elrejtett embere, a szerint és rendes lélek elmen múló dicsére. Ez értékes Isten előtt. Gábor, szerzetetlenek és rombatlanok legyetek Isten imádtan gyermekei az elfogult és elfajult nemzetékben, akik között ragyogtok, mint a csillagok a világban. És most a Gondok Urat kérem, hogy hagyják az emlékpapokat és a virágokat.
Még előtte a gyülekezet képviseletébe szeretnének pár szóval köszönteni titeket. Azt mondja a Zsoltárnak a 7. vers, amit énekeltünk. Boldog a nép, amely te néked örvendez. Minden dolgát, Uram, ez viszi jó véghez. Én ezt kívánom nektek, hogy ennek az örvendező népnek lehessetek a tagjai. Akár ebbe a gyülekezetbe, itt is szívesen látunk titeket, de tudom, hogy a pesti oldalon is sok jó gyülekezet van. Végemben nem az a kérdés, hogy konkrétan melyik templomban vagyunk, hanem az, hogy Isten közösségében élünk, és ehhez kívánok nektek sok örömet és boldogságot.
Köszönöm.
Hát először egy egyik diák, és most már egy közös egyes számban, a közös diája van. Nem csak a lányok, hanem még a fiúknak is el a
diák. Mielőtt a gyermekek keresztelésére sor kerülne, a felnőtt keresztségnek a befejező, de nagyon fontos, legfontosabb része az, hogy én ezennel benneteket a református keresztény anyaszent egyház tagjaivá, Isten Szent Háromság Isten szövetségében felvett tagjaivá nyilvánítalak, felhatalmazlak benneteket az úrvacsorával való élésre, és mint ilyet a gyülekezet közös, mint ilyet a gyülekezet választó és választható tagjaivá is nyilvánítalak. Most az énekkar szolgálatát hallgassuk meg. Énekünket keressük meg, 353 húsvéti ének, énekeltük is, és abból énekeljük el mindjárt megmondom. Krisztus feltámad a igazságodra, annak a első 4 versét. Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az a 133. Zsoltárban írva van számunkra.
A testvéri szeretet áldása, Zarándokének Dávidé. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjára. Olyan, mint a Hermón harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor.
Isten tegye áldottá igéjét, szívünkbe fogadását, hajtjuk meg a fejünket, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusért, hálát adunk néked, te ígédért, ahogyan és kijelentetted magadat, ahogyan személyessé tetted azt, hogy te ezt a világot szereted, és nem engeded a vesztébe rohanni. Köszönjük, hogy a látható íge a sákramentum mellett most megszólalhatott a te gondviselésednek, másik nagy jele az írott ige is, benne az üzenet az üdvösségről, amely itt és most aktuális. Köszönjük néked azokat, akik ma csatlakoztak oda az ő életüket, azokat, akik vigyáztak rájuk, eddig felnevelték, kikordozták őket, és kérünk arra, hogy te igéd és szentelked vezesse őket, és mindnyájunkat tovább. Ezért vagyunk itt, hogy töltekezzünk, hogy vezetést, útmutatást, üzenetet kapjunk. Minden nyomorúságunk ellenére, hidegségünk ellenére, bűneink ellenére. Köszönjük a te kegyelmedet és szeretetedet. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném a gyermekeket. Másik oldalra is menjetek. Nagyon jó. A mai ünnepi alkalomány rendes nagyot köszönjetek akkor nekem. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Na, javulunk. Szeretnék elmondani nektek egy nagyon érdekes történetet. Nekem is van egy keresztfiam, sőt, 2 képzeld el, és ikrek, úgyhogy nem akármi, de már megnőttek nagyok. És az egyiknek az a gondolata támad, hogy ő keleti tudományokkal foglalkozik, és mongol nyelven tanul, és elment Mongóliába. Hát rettenetesen izgatott a dolog, amikor hazajön, hogy meséljen nekem, milyen is Mongólia. Rengeteg mindent mesél, de az egyik dolog az nagyon megragadott engem. Nem olyan szép, kicsit szomorú történet, ez borzasztó nagy szegénység van ott. De ott van egy főváros, ki tudja, mi a Mongólia fővárosa? Na, én megmondom, Ulán-Bátor a fővárosa. Na, az a lényeg, hogy ez egy nagyon szegény város, mert fele városban ilyen házak vannak, a másik felében meg sátrakban laknak az emberek, ugye jurtákban, mai napig is. Tehát ez még rendben is volna, hanem bizony nagyon nagy az éhínség, szegénység, betegség, minden. És az egyik család, akivel az én keresőm összebarátkozott, éppen ilyen vállalkozásban voltak, és teljesen tönkre mentek, és hát nagy bánatjában volt a fiú, hogy jaj, most szegények mit fognak tenni? De hát ezek nagyon életre való emberek, és a nagymama, 70 éves nagymama kerített egy mobiltelefont, egy ilyen jó nagy mobilt, nyakába akasztottam, mert Ulán-Bátorban nincs telefonfülke, hanem ilyen mobillal a nyakukban sétálnak emberek az utcán, és ők a telefonfülke. És ha valaki telefonálnak, akkor oda megy,
megmondja a számot, beüti, telefonos, fizet. Hát ez roppant érdekes dolog, nagyon életre való ötlet. Ugye nálunk ez nem téma, minden gyereknek lóg egy mobil a nyakába, de hát ott nem olyan egyszerű, ez egy vállalkozás. De hát ezt azért meséltem el, mert megjegyzi az ember, hogy egy nénike megy a fővárosba, Mongóliába, egy mobillal a nyakába, és ő a telefon fülke. Mire taníthat ez bennünket? És gondolkodtam, hogy hát igen, nagyon sok üzenete van ennek, mert a keresztény ember valami hasonló kell, hogy legyen. Figyelj rám! Kapcsolatot teremt azok között, akik között nincs kapcsolat. Például, mondok egyet, kibékíti a haragosokat. Igaz? Akkor én voltam a kapcsolat, nem? Mind a kettő között vagy. Meglátok egy szegényt, aki rászorul, és akkor keresek egy gazdagot, aki tud adni. Én vagyok a kapcsolatteremtő. És még sok minden mást. A gyerek és a felnőtt között. Mondjuk a szülő és a gyermek között, hogyha éppen összevesztek. És folytathatnám a sort. Tehát milyen is a keresztény ember feladata ebben a világban? Mit teremt az emberek között? Főnököm, mondjad. Kapcsolatot teremt. Mi eszközeink persze egy kicsit modernebbek, de jusson eszedbe mindig ez a 70 éves néni, Ulán Bátorban nyakába egy telefonnal, mit csinál? Kapcsolatokat teremt. Ez a keresztény ember dolga. Köszönöm szépen, áldás, békesség! Ige hirdetésre készülve a 168. dicséretünk 4. versét énekeljük. Kérünk Úristen Krisztus Jézusért. Kedves testvérek, az az ige, melynek alapján Isten üzenetét előtetek Szent Lelke segítségével hirdetni kívánom. A második korintusi levél 6. részében így iratott meg számunkra, 11. verstől olvasom. Szánk megnyílt, szívünk kitárult előttetek, korintusiak. Nem a mi szívünkben van kevés hely számotokra, hanem a ti szívetekben van kevés hely számunkra. Viszontzásul pedig, mint gyermekeimhez szólok, tárjátok ki ti is szíveteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, nem titkolom, hogy ez a mondat, fél mondat ragadott meg engem, hogy tárjátok ki ti is szíveteket. Azért ragadott meg, mert olyan országban élünk, ahol tragikus folyamattá lett az elzárkózás, általában az ország egyik fele nem beszél a másikkal. Aztán elzárkóznak lassan a gazdagok, szegényektől, már az iskolában megkezdődik a különböző csoportokban, ki beszél, kivel, ki nem, ezt nagyon sokszor a külső jegyek, ugye a gazdagságnak jegyei döntik el, felekezetek elzárkóznak, kegyességi irányzatok elzárkóznak, aztán akik a közel vannak egymáshoz, elzárkóznak. Múltkor valakitől megkérdeztem valamelyik panelba, hogy na és akkor milyen ott a lépcsőházi közösségi élet, és nézett rám kerek szemmel, azt mondja, hogy azt se tudom, hogy ki a szomszédom 5 vagy 6 éve. Gyerekkoromban a kis kertes házakban lakván ott még ez teljesen természetes volt, pedig Budapesten voltunk, ugye, hogy minden kerítésen volt egy kapu a kertbe. Nekünk kettő volt, mert a hátsó szomszédhoz is volt egy kapu. Ez természetes volt, már csak azért is, mert nekünk volt egyedül telefonunk, ugye, de mindemellett az elzárkózás egy gyülekezeten belül is megtörténik. Szokták mondani, hogy mi különösen individualista nép vagyunk, és hát azt gondolom, ugyanakkor különös módon majd mindenkinek van tapasztalata, hogy a vonaton utazunk, bezárva egy fülkébe, vad idegenek, 5 perc múlva valaki kitárja a szívét, és mindent elmond. Hogy is van ez? Tehát nyilván persze elmegy az idegen, ő megkönnyebbül, aztán hazamegy a csukott szívű közösségbe. Ugye a legtragikusabb, amikor a család csukott szívű közösség. Az apostol is tapasztal ilyet korintusi gyülekezetben, amelyik szinte édes gyermeke, ő alapította, küzdött érte, harcolt érte, és nagyon egyszerű szavakkal, de világosan beszél, hogy ez a becsukódás, ami ott történt, köztetek velem szemben, ez tarthatatlan. De annyi előzmény van, hogy csúsztatások, félinformációk, félremagyarázások, bizonyos embereknek nem tetszett Pál, és akkor elkezdték mondani a dolgokat, ezt azt betenni a korintusi gyülekezet fülébe és szívébe, ami a apostolnak is nagy bánatot okozott, sőt egészen indulatossá is tudott válni, mert azt állították végül, hogy ő a gyülekezet alapító apostol nem is hordozza igazán szívén a korintusi gyülekezet sorsát. Így fejezi ki az ige, nagyon érdekes, hogy a szívetekben kevés hely van a számunkra. Korintusok pedig úgy érezték, hogy az apostol szívében van kevés hely. Tehát érdemes itt végig gondolni ezt, mert az apostol egy tükröt tart, és ezt mondja, hogy mi kinyitottuk az ajtót, de ti nem. Hát mikor van ez? Miért zárunk? Mert nincs hely. Tudnélik a másikról valamiket behordtak oda. És de hiányzott az egyenes beszéd, hiányzott a tisztázás, nem is vettem igazán szemügyre, hogy mit is hordanak oda be az én szívembe, mi kell, rakják, pakolják tele. És ezért az eredeti szöveg szerint, hogy szűk a hely. Van valami hely, de nagyon szűk, ezért nem tudok igazán nyitni feléd, mert már ne hozzá újat, mert már rólad ott van minden. És azt mondja az apostol, ami szánk megnyílt, szívünk kitárult. Így mondja, teretések, hogy szélesítettük, bővítettük a mi szívünket. Tehát két eleme van itt ennek a kérdésnek, a beszéd és a megbővített szív. Tehát először is az, hogy beszélünk egymással. Persze sok mindent el lehet takarni a beszéddel, de most nem ez az érdekes, hanem az, hogy egyértelmű, nyílt, tiszta beszédről van szó. És a szívünk kitárul előttetek. Szorosan összefügg ez a kettő, hátsó gondolat nélküli beszédek. Benne van a szívem, ahogy mondják, ami a szívem van a számomra, és tegyek egy pozitív előjelet. Nem kell ott elrejteni semmit. Nyitva van, be lehet menni, meg lehet nézni, hogy amit mondok, az igaz. Kolossai beszédben van egy ilyen ige, hogy beszédetek legyen mindenkor kedves sóval fűszerezett, de a kívülállók felé mondja, de hát még az együttlévők, a gyülekezeten belüliek felé mennyi inkább kellene ez a fajta beszéd. Mit kér tehát Pál a korintusiaktól? Tárjátok ki a ti szíveteket. Mit jelent a szív kitárása? Hát először is nagy takarítást, mert szűk a hely. De amit nem vállalok a másik előtt, azt fölöslegesen hordozom magamban róla. De csak azt tartsam benne, amit face to face merek mondani, elvállalok. Nincs hely. Aztán másodszor azért van erre szükség, hogy sor kerülhessen a valódi befogadásra, hogy végre kapok tőle más információt is, mint amit én eddig gondoltam. Akit esetleg meg sem hallgattam igazán, mert ott voltak a szavak, a vélemények, amiket általában mások hordtak idebe. Jelenti a szív kitárás azt is, hogy és bővítés, hogy válaszolok is. Azt gondolom, hogy akár párok között, házas párok között is megindulhat a beszéd, a valódi beszéd, mert kitárt szív van mögötte. Nem kell értelmezni, nem kell dekódolni, hogy mit mond a másik, a tesszőr, ugye mindig értelmezzük, hogy mit is akarhat ezzel mondani. A kitárt szív azt jelenti, hogy figyelj, nem kell átértelmezni, amit mondok, az úgy van, nem kell valami különleges tartalmat keresni benne, mert azt mondom, amit gondolok. Micsoda nagy dolog, ha valahol megindul egy ilyen fajta beszélgetés, viszonosan, kölcsönösen, hogy az apostol javasolja. Hát gondoljuk csak meg azt, hogy megváltozik a légkör. Valami egészen más gyógyító légkör van. Azt szívhatnánk be, csodák történnek az ilyen helyeken. Persze hát van ellenvetésünk is, hogy mindenkinek mindent nem. Világos dolog, de azért mégis a gyülekezet az a hely, ahol ez program is. Nyílt szívű beszéd, nyílt arcok, tekintetek, ha lehet egymás szemébe nézni. Ezért is vannak a gyülekezeten belül kisebb körök, közösségek, testvéri kapcsolatok, ezek nem elkülönülések, hanem azoknak a helyei, ahol meg lehet így szólalni, nyilatkozni, hogy elmondhassam, ami szükséges, fontos, vagy éppen terhel, vagy éppen nyomaszt. De mindezt így mondom, a mai világban persze mindenki ugye a beszéddel van tulajdonképpen kitömve, és állandóan ezen manipulálnak bennünket. Így mondom, hogy az íge fegyelme, szeretete, öröme, lelkülete szerint a mi beszédünkben ez kell, hogy a só legyen. Isten is megnyitotta a száját, és kitárta a szívét, amikor kijelentette magát az Úr Jézus Krisztusban, amikor elzárta az utat az élet fájához, ismerjük a történetet, ugye a bűnesetben, akkor valami tragikus elzárás történt, és az ugyanakkor az ember csak csodálja, dicsőíti az Istent, hogy valahogy mégis megnagyobbította a szívét. Erről beszél nekünk Jézus Krisztus kereszt halála és feltámadása. És várja az Isten a választ. Mert az ő szívében nagyon sok a hely. Azt mondja Jézus, hogy helyet készítek néktek, ha elmegyek. A választ azonban nem valami szép történet, jól ismerjük, nyilván többeknek már a betlehemi ige is benn van, hogy nem volt számára hely. Jézus magát egész életében elutasítások sorozata vette körül. Tehát akkor mivel volt tele a szívük az embereknek, akiknek az Isten szívének tágasságát hozta? És a szemet megrendít, hogy Istennel volt tele. Istenről való gondolatokkal volt tele a szívük. És ezek a gondolatok nem engedtek be semmi újat. Ezért voltak szűkkeblűek a farizeusok, akik egész nap a törvényt dicsőítették, Istent magasztalták, a bölcsek, a tudók, és mégsem volt hely arra, amit Jézus hozott. Az Istennek az irgalmáról, kegyelméről, szeretetéről. Ez megdöbbent, hogy mivel volt tele szívük? Istennel volt tele szívük, és nem volt hely az Isten számára. Tehát mit is történt, nem tudták ezt a megnagyobbított, ezt a megtágított Isten szívet elfogadni, az túl nagy volt, az túl nagy vonalú volt. Tehát ez jelenti kitárni a szívünket, engedni, hogy valami mást, újat megtudjak az Istenről. De ez az esti ének itt eszembe jutott, hogy de míg eljő az árom, a szívemet kitárom, de és Úrhoz küldök hőimát, az, hogy válaszolni tudjak, az, ahhoz is meg kell tágítani a szívemet. És ezzel a befogadással, megértéssel válaszol már valódi dolgokat, igazi dolgokat, igazi imádságot, igazi dicséretet és valóságos cselekvéseket, a szeretet tetteit fogom válaszolni. Milyen egyszerű dolgot mondta az apostol, tárjátok ki szíveteket Isten előtt, ige előtt, egymás előtt, mert a Szentlélek Isten csak akkor tud munkába venni valóságosan, gyógyítani, megerősíteni, építeni, és a szilárdá tenni azt a közösséget, ahol kitárt szívű emberek van, ami megingathatatlan ebben a világban, ezt nem lehet szavakkal manipulálni, nem lehet akármit mondani nekik, mert ők megtanulják, életelemükké válik az igaz, a valódi szó, a valódi beszéd az Isten igéjében, igéje által tanulva mindezt, Isten áldjon meg bennünket ebben, hogy merjük ezeket a kezdő lépéseket, hogy kinyitjuk a szánkat nem fölösleges beszédre, és kitárjuk a szívünket egymás előtt. Amen. A 133. Zsoltárral válaszoljunk az igére, ímé mi jó és mi nagy gyönyörűség. Csendesedjünk el, hagyjuk meg a fejünket. Jó dolog ezt hallani, édesatyánk, és jó dolog átélni, hogy a te szíved milyen tágas. Nagyon sokszor érezzük azt, hogy olyan szűken vagyunk önmagunk számára, egymás számára. És annyira telezsúfoltnak érezzük az életünket, annyi féle tehertétellel, vagy belső bútorzattal, amit meg se tudunk mozdítani. Adj nekünk bátorságot, tisztán látást, hogy mindezeket ki tudjuk vetni magunkból, és valóban tudjunk egymás felé fordulni tiszta tekintettel. Olyan egyszerűnek tűnik ez, de olyan sokszor átéltük, hogy bizony milyen bonyolultá válik körülöttünk az életünknek szövedéke, mennyi minden húsba tart, és mennyi mindenhez ragaszkodunk. Hogyan tudunk ettől megszabadulni akkor, hogyha nem a magunk igazságait keressük, hanem átéljük azt, hogy te ajándékozod nekünk a tiédet, és az sokkal nagyobb mindennél. És hogy te nem nézed azt, hogy mi mindennel terheltük magunkat, hanem ajánlod ezt az új szívet, és saját magunk is rádöbbenünk arra, hogy ki kell dobálni a limlomokat, kacsatokat, görcsöket, régi-régi sebeket, megsértődéseket, berögzült véleményeket. Adj nekünk ilyen belső szabadságot, ilyen belső tisztaságot. Akár nevezzenek bennünket naív embernek is, mégis hogy tudjunk így fordulni oda a másikhoz, hogy én azt várom tőled, hogy de valóban őszintén, hátsó gondolat és félelem nélkül szólalj meg. Köszönjük, hogy tanítasz bennünket erre a te igéden keresztül. Hogy könyörögjünk most, édesatyánk, a mi népünkért, hogy újra és újra megtanulja ezt, és legyen bátorsága kitárni a szívét, közösségekért, kiváltképpen te egyházadért, gyülekezetekért, gyöketen belüli csoportokért, emberi kapcsolatokért, a családokért, mindenek előtt. Taníts bennünket újra és újra így élni, járni ezen a földön, ebben a tágasságban, örömben. Könyörgünk a betegjeinkért, távol lévőkért, könyörgünk a megszomorodottakért, a fizikai betegségeket, terheket hordozókért, a lelki terheket hordozókért, hiszen nagy szükségük van olyan légkörre, emberekre, amit a te ígéd tesz velünk, hogyha nyitott szívvel fogadjuk. Légy velünk a jövő héten, kérünk azokért a gyermekekért, akik lassan megmérettetnek iskolákban, vizsgákért, érettségiért, kérünk, hogy zaj nélkül legyenek, és zaj nélkül legyenek, és a maximumot tudják nyújtani. Így kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg hirdetéseket gondok úrtól.
Kedves testvérek, sok öröm mellett jelezzük, hogy emberek vagyunk, és hibákat követünk el. A hirdetésekben, ami ki is van téve, a húsvéti ünnepkörből benne maradt a hétfői úrvacsorás istentisztelet, tehát holnap nem lesz istentisztelet, az hiba, hogy ott a listában ez szerepel. A héten, ami... A héten a pénteki, szombati konfirmációs órák elmaradnak, mert a konfirmandusok erre a bizonyos monoszlói konferenciára központba mennek, hát reméljük lassan a gyülekezetnek a nagyobb része megfordulott. A mai napon felnőtt keresztségben részesültek Szegedi Orsolya és Szilágyi Gábor, valamint megkereszteltük Szilágyi Mátét, Folkner Zita és Szilágyi Szabolcs gyermekét, valamint Szilágyi Péter, Demeteri Bolya és Szilágyi Péter gyermekét. Tehát három fiú a keresztelője, illetve gyermekeiknek a keresztelője volt. Isten áldja meg az egész családot, gyarapodjanak egészségben. Felhívjuk a figyelmet, hogy a iratterjesztés az továbbra is nagyon színvonalasan működik, és hát aki még lemaradt az adóbevallással, ott gondolhat a gyülekezetre, illetve az egyházunk egészére is. És a hírlevélből is talán van még néhány példány a kijáratnál, aki ez nem jutott el, az vegye el. Szintén kérjük, hogy a nyilvántartó lapot is, aki még nem törtötte ki, különös tekintettel, aki ugye választó, és még nem szerepel a nyilvántartásunkba, az töltse ki és adja le a lelkész hivatalba. Ma délután itt templomunkban énekezen és hálaadó est lesz, délután 4 és 6 óra között, Nemeskéri Sándor és Bódis Tamás vezetésével. Kedden presbiteri gyűlés lesz, ahol a munkacsoportok számolnak be a dolgokról, és itt is jelezném és hangsúlyoznám, hogy a presbiteri gyűlés nyilvános, tehát aki a részletek iránt érdeklődik, azt szeretettel várjuk, és jöjjön el, ne csak a presbiterek legyenek jelen. A konfirmandus fiatalokkal május 5-e és 7-e között Monoslón lesz egy hétvége. Aki nem kapott még értesítést, esetleg szülő vagy gyermek, az most nagyon sürgősen vigyen magával valamit, illetve beszéljen a nagytiszteletű úrral. Többieket pedig kérjük, hogy imádságba hordozzák ezt az alkalmat. Május 7-én, tehát jövő vasárnap, Őrbottyánba, anyák napi vasárnapi majális lesz, ahova szeretettel hívtak minket is, és különös tekintettel a focira kész fiúkra és férfiakra, tehát ők valami foci meccsek vannak a szervezés alatt, tehát aki ebbe szívesen részt vesz, az jelentkezzen Katánál. Kata, itt vagy? Ott van. Aki nem ismerne, akkor Szabó Katánál diakonusunknak kell jelentkezni. A hölgyek pedig, ha focizni akarnak, ők is beszállhatnak, ha nem, akkor pedig kiválthatják süteménnyel. A süteményt szombaton egész nap lehet hozni. Előre jelezzük, hogy két hét múlva, május 13-án szombaton egy olyan 5-10 kilométer közötti séta lesz, gyülekezeti kirándulás Nagykovácsi környékén. Erre is mindenki szeretettel várunk, és a részletekről majd még jövő vasárnap lesz szó. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen, és a 194. dicséretünket keressük ki, befejezésünk. 194-es, tartsd meg a gyülekezetet. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.